Egy dal története. A szomszéd faluba új pap került. A kálvinistáknál nagy ünnep az új pap bemutatkozása. A templomban szép beszédek hangzanak majd, hol a papok beszélnek, hol a világiak. Van úgy, hogy a parasztok közül is megszólal valaki, s többnyire az a beszéd az ünnep koronája. Átmentem én is. Az új kálvinista pap gyermekkori ismerősöm. A rektor meg jó barátom. Különben is mindig szívesen hallgatom a zsoltárokat. Micsoda szerencsés felekezet, hogy azon az erőtől duzzadó régi szép magyar nyelven beszélhet az éghez. Én pápista embernek születtem, és szeretem is az én minden művészettel ékes pompás vallásomat. Csak az a latin szó az ne volna már benne. A kálvinista templomban magyarnak érzem az Istent is. A beszédek alatt végig sétált a tekintetem a templom népén, és megállott egy akparaszt emberen, aki hátrább ült, mint a vele egykorúak. Szokatlan formás arc, haja, bajusza, szakálla, mintha vattából volna felrakva olyan fehér, bibliai fej. De valami különös komolyság ül rajta. Az az arc talán soha se nevetett. Abban az időben nem bírtam még megérteni, hogy némelyik embernek az orcája miért oly szép, mintha remekbe alkotta volna a teremtő. És miért kell másnak meg olyan fejet viselni egész életén át, mintha valami ördög csúfságul formálta volna, hogy az Isten művészetét kifigurázza vele. Miért, hogy az egyiknek azt mondja minden tekintet? Szép vagy, szeretem, hogy látlak. Másiknak meg azt mondja minden tekintet, rút vagy, rád nézni kedvetlenség. Túl vagyok már azon a koron, hogy arcáért becsüljem az embert. És mégis, ha szép arcot látok, jó érzés száll meg, gyönyörködöm benne. Milyen boldogság szépnek lenni. S vannak szép emberek, akik öregségükben is épp olyan szépek, mint ifjúságukban voltak. És ez az öreg parasztember is úgy szállott rá az élet tele, mint a fenyőfára a hó. Eleinte azt gondoltam, hogy nem falunk bér is, azért vonja meg magát hátul. De aztán láttam, hogy a subája épp olyan szabású, mint az idevalóké. Csak nem a szegénysége miatt tolják talán hátra. De nem is szegény. Lám, hogy kibontja a pápa szemét, és fölakasztja a fülére, egy gyémánt formagyűrű csillan meg az ujján. No, még ilyet se láttam parasztember kezén. És őt bámultam egyre. Míg nem a ködmen szaggal vegyült rozmaring illat annyira elkábított, hogy kimentem a templomból. Mondom aztán az ünnepi ebéden a mellettem ülő rektornak. Egy szép öreg embert láttam a templomotokban. De kár az olyan arcot sírba vinni. Ha festő volnék, lefesteném. Egy sűrű őszhajú ember. Az. Gyűrű van az ujján. Az, az. Aranyos Miska. Nem csodálom, hogy szemedbe ötlött. De hallott Mihálynak is öreg az már. Pedig ő már csak Miska marad, ha 100 esztendeig él is. Különben az aranyos név nem az igazi neve. És egy nevet mondott a rektor. Valami közönséges nevet, amilyen a Balog, a Kovács, Nagy, Kis és más efféle nevek, én bizony ott felejtettem. A rektor folytatta. Könnyű életet élt, azért maradt meg ilyen gyűretlenül. Se felesége, se gyereke, csak éppen az öreg rokonát tartja cselédképpen. Arra is gondoltam, hogy börtön lakott ember, és hogy emiatt húzódik hátra. Eltalálta, csak ugyan börtönt lakott. De az ilyesmi csak botlásféle a népnél. A kurátorunk amoda fönn az asztalnál, gondolná-e, hogy ökröket lopott fiatal korában. Ezt persze halkan mondta, s körül pillantott a szomszédain, hogy nem hallották-e meg. Azután folytatta aranyos Miskáról a beszédet. Híres ember ám ez. Nóta is van róla. Az elejét néhol változtatják. Júnyáj helyett guját énekelnek, és a juhászt megteszik gulyássá. De mindegy, az a valóság, hogy az öreg juhászlegény volt az özvegy bárónénál Somogyban. Hát nem ide való? Nem, később telepedett ide. De hallgass meg, mi történt vele ottan. Olyan 20 éves forma legény lehetett akkor Miska bácsi, és abban az időben kiraboltak egy postakocsit. Tudhatod, hogy akkoriban virágzott a betyárság. Hol itt, hol ott kellett statáriumot rendelni. Hamar törvényt, ahogy a nép mondja. Ma elfogták a betyárt, holnap kihallgatták, holnap után már lógott az akasztófám. Történik egy esős vasárnapom, hogy Miska legény szamárra ül, és beüget a faluba a kocsmába. Iszik, és berúg. Magdalja az üveget a falubeli legények fejéhez. Mikor már eltör vagy 10 üveget, a kocsmáros megkérdezi tőle, hogy kergül-e 2 birka a jövő vasárnapra, mert 1 birka nem lesz elég. Nem kergül, feleli a legény. Hát akkor itt marad a szűröd, Miska? Nem marad, bizaz. Azzal benyúl a lajbizsebbe, kipöndít az asztalra egy gyönyörű aranypénzt. 1 óra múlva láncban áll a Miska. Vitték Kaposvárra. A ládája fenekén találtak még 103 aranyat, meg 1 gyémánygyűrűt. A postakocsiból? Várj csak meg a végét. Vallatják Miskát, hogy honnan ez a sok pénz. Kaptam, feleli Miska. Minden nap kaptam 1-et. Tehát kitől és miért? Erre csak rázza a fejét. Semmi köze abban a tekintetes vármegyének. De bizony van közünk. Hát a postakocsi? Arról én nem tudok semmit. Hiába nem vall. Persze elítélték akasztófára. A síralomházban meggondolkodik Miska, és felizen a bíróságnak, hogy tanút akar megnevezni. A bíróság akkor is együtt ül fölvezettetik Miskát. A fiú sápadt, lóg a feje, megszólal imigyen. Tekintetes vármegye, azt gondoltam én, hogy legfeljebb 20 esztendőre nyomnak el engem. De már látom, hogy mindenképpen föl akarnak kötni. Arra kérem az urakat, izenjenek el a méltóságos bárónéhoz, ott is a kisasszonyhoz, hogy nem akarna-e javamra vallani. Ha nem akar, hát nem tehessünk róla. Erre a bíróság összetanakodik. Végre is emberéletről van szó. Lovat menesztenek a bárónéhoz, hogy egy halálra ítélt legény az ő leányát kéri bizonyságra. Másnap ott a leány. Sűrű lefátyolozott arccal áll a bíróság elé. Az anyja is vele van. Azt mondja a bíróságnak, hogy van szava a legény ügyében, de csak zárt ajtók között hajlandó elmondani. Senki se tudja ma se, hogy mit vallott, de még aznap kiszabadult a Miska, és még aznap elvitték a kisasszonyt apácának. És a nóta? Mink is csak körülbelül abból tudtuk meg a történetet, vagy hogy a vármegyétől szivárgott ki. Én bizony nem tudom, mert az öreg sose mondja el. A nóta az, hogy szépen legel a báróné junyája, a kisasszony maga sétál utána.